Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, abban is egy irodalmi kirándulást teszünk, mert hogy Friedrich Dürrenmatt a Baleset című novellájával foglalkozunk, illetve nem is magával a novellával, azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, mert zseniális novelláról van szó. Az Ígéret című kötetben jelent meg, és ott lehet hozzáférni Európa Zsebkönyvek sorozat többek között. Mindenesetre a Balesetben van egy vacsora leírás, ezzel foglalkozunk, és eljutottunk a sajtokig. A bor tekintetében még mindig ugyanott tartunk, tehát az 1921-es Chateau Pavi van a sajtok mellé is, és a sajttálat, amikor tálalják, akkor látjuk, hogy van rajta, vagy olvashatjuk, hogy van rajta Camembert, Brie, Emmentali, Grói, Tête de Moine, Vacherin, Limburgi, Gorgonzola. Na most ezek közül már van egy pár, amit ismerünk, amiket nem ismerünk, azokat fejtsük meg. Talán kezdjük ezzel a Gróival. Ez egy kicsit ilyen régies leírás, mert Gruyère-ről van szó. Talán most már inkább Gruyère-ként hívjuk, ugye ez Svájc, és itt sokféle sajt készül, ilyen háromnegyedes tejből, tehéntejből, zsírtartalmú tehéntejből készülnek nagyjából, tehát Gruyère-i sajtról van szó. Akkor lássuk a Vacherin-t, vagy Vacherin, ez egy francia sajt, ugye a tehéntejből készült sajtok csoportjába sorolható két fő típusa van, az egyik svájci, és ott készül, a másik pedig francia. A francia sajt az Mont d'Or, vagy Audub, a svájci pedig Vacherin Mont d'Or. Hát nyilván a sajtkészítők pontosan tudják, hogy mi a különbség a kettő között, ennek ilyen rengeteg leírás van és szabály, aminek meg kell felelni. Minden esetre elégedjünk meg azzal, hogy ez egy ilyen félkemény, kis és zsíros sajt, nagyon gazdag ízvilággal, tehéntejből készül. A limburgi az egyik legismertebb és leggyakoribb lágy sajt, amit eredetileg csak Belgiumban készítettek, most már lényegében minden országban készül limburgi sajt, hasonlít ugye a Brie-re. És akkor elérkeztünk a Tête de Moine-ig, ami szerintem a novella szempontjából az egyik legérdekesebb, hiszen a Tête de Moine az a, hát lényegében a svájci államszövetség szimbólumai közé sorolható. A neve is érdekes, a Tête de Moine azt jelenti, hogy egy szerzetes feje, és hát nagyon egy közkedvelt sajtról van szó, nagyon pikáns, édes, fűszeres, édes íze van. Nagyon sokszor szokták olyan aszalt gyümölcsökkel felszolgálni, mint az aszalt sárga barack, vagy az aszalt szőlő, tehát mazsola, diófélék, és még speciális az benne, ahogy vágják, van egy ilyen külön sajtvágó, ami lényegében így leborotválja a sajt tetejét, és úgy ezt a leborotvált, nagyon finom réteget szolgálják fel. És amit egyébként, ahogy így pödrődik ez a leborotvált réteg, kicsit hasonlít a rókagombára, úgy is szokták ezt hívni. Maga a Tête de Moine recept egyébként 800 éve ismert, nagyon szigorúan, bizalmasan őrzik, Bernben található Bell apátság a gyártás helye. Az érlelési idő az 3 és 6 hónap között van, és Lutz polcokon érlelik ezeket a sajtokat, minden sajt 1 kilós lesz. A sajtok után pedig az urak felállnak és átmennek a szalomba, ahol felszolgálják majd a kávét és a konyakot. Előtte azonban egy nagyon spéci bort nyitnak ki, ez pedig nem más, mint egy 1914-es évjáratú Chateau Margaux. Erről szerintem már sokan hallottak a hallgatók közül. Hadd idézzem pontosan, hogy Dürrenmatt hogy írja le ezt a részt. Óvatosan és körülményesen úgy próbálta kinyitni egy különös régi csaphúzóval, hogy a csapot a kosárkában lévő palack megbolygatása nélkül vegye ki. Igyekezetét mindjájan visszafogott lélegzettel feszülten figyelték, vajon sikerül-e a csapot lehetőleg sértetlenül megmentenie. Ez volt az egyetlen bizonyíték a palack 1914 beli eredete mellett, az elmúlt 4 évtized már rég tönkretette a címkét. A csap nem jött ki egészen, egy darabkát gondosan el kellett távolítani, de még olvasni lehetett rajta az évjáratot. Kézről kézre adták, megszagolták, megcsodálták, és végül, miként a bíró mondta, ünnepélyesen átnyújtották a csodálatos est emlékéül a vezérképviselőnek. Traps elsőnek kóstolta meg a bort. Csettintett, töltött, mire a többiek szaglászni és szürcsölni kezdtek. Elragadtatott kiáltásokban törtek ki, és a nagyszerű házigazdát éltették. De először is ugye ebben az idézetben egy kicsit fura lehet a csap, tehát a dugóról van szó egyértelműen, és ne felejtsük el, hogy 1950 körül járunk, és egy 1914-es bort nyitottak. Tehát nem csak a több évtizedről van szó, ami eltelt azóta, hanem arról is, hogy egy komoly háborús helyzet volt itt az elmúlt 4 évtizedben, és ennek a bornak azt is túl kellett élnie. Úgyhogy egy nagyon komoly bort nyitottak ki, és a leírásból is kiderül, hogy ennek meg is adták a módját. De nézzük ezt a Chateau Margaux-t akkor. A Chateau Margaux-ról elsősorban azt kell tudni, hogy a világ egyik legdrágább csúcsboráról van szó, folyamatosan ott van a bordói top 5 pincészet egy-egy tétele ezek között a borok között, de a szakértők és a közönség is leginkább a Chateau Margaux-t ismeri, nem véletlenül. Bordóban vagyunk ugye ismét, és Médocban, mégpedig az Médoc régió ugye a bal parton van, a Chateau Margaux a bal parton van. 1855 ez már elhangzott egyszer, mert akkor állították fel a besorolást először, ez a Classification Officielle de Vin de Bordeaux, és az első chateau, tehát birtok borászat alapú besorolás volt ez, tehát nem dűlőket, hanem a pincészeteket minősítették akkor, és amikor összeállították a listát, akkor 3 szempontot vettek figyelembe, hogy milyen a talaj, milyen az elismertsége a bornak, és milyen az elért ára, és ez alapján végül 5 osztályba sorolták a chateaukat, az első számú, a Premier Cru kategóriába mindössze 5 chateau tartozik, és a Premier Cru közül, mint mondtam, talán a legismertebb a Chateau Margaux. 82 hektáron gazdálkodnak, ezt most nem tudom pontosan, hogy mennyi, de nagyjából ez a hektár méret, és egy palack átlagára 800 dollár körül van, nagyon nem ritka, hogy 1000 dollár fölé mennek ezek a palackok. 4 féle bort készítenek alapvetően, és ebből a legismertebb az, ami a tipikus házasítása 75% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot és 5% Cabernet Franc. És még van benne egy kis Petit Verdot is, tehát ez, mint mondtam, ugye ezek a bordói borok. Nagyon komplex, nagyon testes, nagyon ismert, és persze nyilván nagyon legendás és nagyon drága borról van szó. Ez akkor is úgy volt már, amikor Dürrenmatt írta ezt a novellát. Hogyha Chateau Margaux borról beszélünk, akkor alapvetően erről a vörösborról beszélünk. Persze a pincének van fehér bora is. Mint mondtam, a klasszifikáció alapján 5 ilyen csúcsborászat van, tehát a Chateau Margaux, a Chateau Lafite, a Latour, Chateau Latour, az Aubryon és a Chateau Mouton, most már Chateau Mouton Rothschild néven ismert. Nem maradt más hátra, mint a kávé és a konyak, ebben is egészen specifikus Dürrenmatt, azt írja, hogy a kávé mellé nagy hasas üvegekből 1893-as évjáratú konyakot, Rofinyakot ittak. A Rofinyakról annyit kell tudni, hogy az egyik legismertebb konyakház, nagyon tradicionális, az 1600-as évektől kezdve már működik. A régiót tekintve, hát itt kicsit, mint a franciáknál mindig bonyolult a helyzet, mert 6 különböző konyak régió van a város körül, és ez a Grand Champagne, a Petit Champagne, ugye itt is már rögtön Champagne nevű dologgal találkozunk, de nem pezsgőről van szó, hanem a konyak régiókról. Tehát a Grand Champagne, a Petit Champagne, a Borderi, itt ebben a régióban található Borderiben a Rofinyak konyakház, és hát ez az egyik legkisebb régió eleve, ez pont a várostól északra van, ezután a Fimbois, a Bombois és a Bois Ordinaire van, ezek a kevésbé szeretett régiók, tehát ahogy belülről haladunk kifelé, úgy változik az ára is ezeknek az italoknak. Maga a Borderi azért viszonylag egy jó terület, úgyhogy az 1893-as évjáratú Rofinyak konyak, az egy drágább konyaknak minősül. Ez volt tehát a vacsora, amit egy tortával zárnak le, és szintén a szalomban fogyasztják el a kávé, a konyak, és az újra előkapott neuchâteli pezsgőbor mellett, és azt mondja egyébként Simone házvezetőnő, hogy a vacsora fénypontja a torta volt. Hát én nem egészen értek ezzel egyet, szerintem sok-sok fénypontja volt ennek a vacsorának, és ahogy olvassa az ember a novellát, főleg, hogyha egy kicsit gasztronómiai érdeklődésű, akkor baromi nehezen tudja követni a cselekményt, mert állandóan bebeszurkál ilyen ételekről és italokról való kisebb leírásukat Dürrenmatt. Még egyszer, tehát a Baleset című Dürrenmatt novella volt az, amit megnéztünk, kimondottan gasztro szempontból ebben az adásban. Ha valakit érdekel, az Európa kiadónál, az Európa zsebkönyvek sorozatban meg lehet szerezni az Ígéret című kötetet, ebben három kis regény vagy novella van, ezek közül az egyik a Baleset. A borravaló.hu oldalon megtalálhatjátok majd ennek az adásnak a podcastjét, a Facebook oldalunkon pedig a borravaló.hu Facebook oldalon tudtok nekünk üzenni, üzenetet küldeni, illetve követni azt, hogy mivel foglalkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet, ha valaki mégis e-mailt szeretne írni, akkor borravaló@gmail.com. Remélem, hogy jól fejtettem meg minden italt és ételt ebben az adásban, ha nem, írjátok meg, szívesen olvasom. Köszönöm szépen!